Egészségkód. Figyeljünk a jelekre!
A telefonvonal túlsó végén dr. Gellér László, a Magyar Kardiológiai Társaság Tudományos Bizottságának elnöke, aki a Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika részlegvezetője. Üdvözlöm, köszönöm, hogy rendelkezésünkre áll. A témánk pedig a rossz alvás. Mi számít, kezdjük azzal, szerintem azt érdemes tisztázni, mi számít alvászavarnak?
Ez egy jó kérdés. Amit tudni kell az, hogy ha megkérdezik az embereket, hogy vajon jól alszanak-e, akkor kb. A lakosság 70%-a ritkán, vagy soha nem ér úgy, hogy megfelelően aludt volna, és ez ugye azt is jelenti, hogy ha itt számokban próbáljuk ezt kifejezni, akkor 7 órát nem alszik a lakosság egy jelentős része naponta, de azt is tudni kell, hogy ebben tulajdonképpen elég nagyfokú egyéni különbségek vannak. Tehát egész egyszerűen van, aki nem is igényel 7 órás folyamatos alvást, illetve olyan is előfordul, hogy valaki ezt az alvást több részletben végzi el. Olyan adat is van, hogy a gyerekkorban, fiatal felnőtt korban jóval több alvásra van szüksége az embernek, mint később, hogy a fiatal felnőtt korban nem ritka az ilyen 8-10 órás alvásigény sem, ezzel szemben idősebb korban adott esetben 3-4 óra alvás is tulajdonképpen elegendő, illetve hát az illető nem tud többet aludni. Tehát tulajdonképpen az alvászavar az nagyon nagy mértékben részben attól is függ, hogy a páciens, illetve nem is a páciens, hanem ugye az egyén hogyan ítéli ezt meg ugye a saját magáról, mennyire érzi azt, hogy ő kialudta volna magát. Tehát itt alapvetően egy szubjektív problémáról is beszélünk. Nyilván akkor beszélhetünk tisztán alvászavarról, hogyha mondjuk ilyen egyértelmű jelei vannak annak, hogy az alvás nem megfelelő, tehát például a páciens ugye vagy nem tud elaludni, tehát lefekszik, ugye különböző oknál fogva nem tud elaludni, hánykolódik az ágyban, stb., és az alvás nem következik be, vagy hát nagyon későn következik be ehhez képest, illetve a másik az, hogy elalszik, viszont felébred az éjszaka közepén, és tulajdonképpen onnan nem tud aludni viszonylag hosszú időn keresztül, és amikor végre elalszik, akkor ugye már kelni kell, mert az embernek általában reggel föl kell kelnie, és ugye fáradtan ébred fel. Tehát nagyjából mondjuk azt, hogy ezek a típusok léteznek leggyakrabban, és hát ezt még természetesen kiegészíthetjük azzal, hogy ha ez megtörténik, még alszik is a páciens, de az alvás minősége nem megfelelő, erre gondolom, hogy esetleg később vissza fogunk tudni térni. Tehát több típusa létezik ennek, és hát ezért fontos az, hogy valamilyen szinten ezt ugye tisztába tegyük és feltérképezzük.
Na most akkor maradjunk még egy picit ennél itt, hogy mégiscsak mit tekinthető alvászavarnak, mert azt mondja, hogy szubjektív nyilván. Na most gondolom, hogy ez is olyan, hogy vannak időszakok, amikor az ember jobban alszik, télen mondjuk, csak kérdezem, nyáron meg mondjuk lehet, hogy kevesebbet, vagy mondjuk egy pörgősebb időszak után egy pár napig, vagy egy-két hétig esetleg nem alszik olyan jól, de aztán ez megint visszáll. Tehát hogy mondjam, még vagy az alváson belül is vannak olyan időszakok, amikor akár indokolt is lehet, hogy az ember nehezebben alszik el, nem?
Ez abszolút így van, és hát nyilván az életünk az nem egy, hogy is fogalmazzak, tehát nyilván vannak benne olyan hatások, amelyek ugye időnként, ahogy nagyon helyesen mondta, és nagyon jól jellemezte ezt az állapotot, tehát amikor különböző időszakokban különböző mennyiségű alvásra van először is szükségünk, és valóban így van, ahogy mondja, hogy ugye, ahogy a fény kevesebb lesz, ugye valahogy az alvásigény gyakran megnőhet, és ahogy a fény több, tehát ahogy említette, hogy nyár van, meg tavasz, meg stb., ugye olyankor pedig az ember önmagán is észleli, hogy könnyebben kell fel reggel, stb. Ezen kívül pedig valóban ugye az életünk során is bizony vannak olyan helyzetek, vannak olyan stresszesebb időszak, hát ugye mindannyiunk számára vannak nehézségek, amikor az ember egész egyszerűen ez is befolyásolja, és hát ugye ezért nagyon fontos az, hogy a pszichés állapotunk rendkívül nagy hatással van erre az egészre, és igen, a stressz, a leginkább ugye azok az élethelyzetek, amik ugye az embert valamiféle gondolkodásra, illetve hát döntési helyzetbe kényszerítik, amire valószínűleg esetben nem szívesen akarunk belekerülni, ezek ugye mind olyan helyzeteket kreálhatnak, amelyek bizony hatással vannak az alvásunkra, és hát gondolom erre is vissza fogunk majd térni, és amelyek az alvás révén viszont visszahatnak ugye az egészségünkre, az alvás hiány révén hatott, és a saját egészségünkre is visszahathatnak.
Na most mi számít viszont, hogy mondjam, orvosi szempontból krónikus alváshiánynak? Mert nyilván említette, hogy tudjuk, mik a jelei, tényleg az ember napközben is be tud bumbikálni, nem alszik jól, de hát ugye ez nagyon egyéni. Én van, amikor többet tudok aludni, akkor kihasználom. Amikor mondjuk reggel műsort vezetek, akkor pár órát tudok csak igazából aludni, de aztán igyekszem ezt a hétvégén bepótolni. Egyébként mondjuk majd ez is kérdés, hogy be lehet-e pótolni a kimaradt alvást. De orvosi értelemben mikor kell már páciensről beszélnünk?
erre különböző hát mondások vannak, ugye ez megint csak, ahogy az előbb említettük, hogy individuális különbségek azok elég jelentősek, de mondjuk azt, hogyha valaki 3 hónapon keresztül küzd valamilyen olyan alvás problémával, amiről az előbb beszéltünk, tehát akár az elalvás problémájával, akár az úgynevezett átalvás problémájával, tehát amikor felébred valamikor, illetve adott esetben ugye ez a bizonyos alvási apnoe szindrómával, illetve az alvás minőségének problémája, azt gondolom, hogy ezek mind olyanok, amikor már célszerű ezzel foglalkozni, mert nagyjából talán ezt lehet valamilyen egyértelműen kóros dolognak tekinteni.
Ha már szóba hoztam az előbb, be lehet pótolni az elmaradt alvást?
Ez egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy az, amit elmondott, az megint csak nem elkerülhető. Olyan élethelyzeteink vannak, amikor nyilvánvalóan a hét közben, a munka során, ugye egész egyszerűen akár munkavacsorák, akár tartósabb ideig, akár otthoni munka, sajnos ilyen is ugye előfordul, bármennyire is tudjuk, hogy ez nem ez a legoptimálisabb helyzet. Szóval ezek mind olyan szituációkat generálnak, amelyek bizony a hétköznapok, a munkanapjaink során ugye az alvás mennyiséget bizony befolyásolják negatívan, tehát sajnos csökkentik, és igen, hát ezt magunkon tapasztaljuk, hogy igen, be lehet pótolni, vagy legalábbis úgy érezzük, hogy be lehet pótolni a hétvégén, amikor az ember ugye oda jut, és hogy adott esetben korábban le tud feküdni, vagy később tud felkelni, kinek ugye melyik verzió hát a pihentetőbb, ugye próbáljuk bepótolni ezt. Én azt gondolom, hogy azért a populáció azt lehet látni, hogy ez a dolog ez működik. Nyilván az az optimális, hogyha erre nincsen szükség, de hát az életben rengeteg nem optimális helyzettel találkozunk, amit a szervezetünk hála Isten képes kezelni. Én azt gondolom, hogy azért ez többé-kevésbé egy ilyen. Ugye a gond akkor van, hogyha a hétvégén sem sikerül, illetve a hétvégén is olyan helyzet generálódik, amelyben nem tudjuk kialudni magunkat, és krónikussá válik ez a probléma, ami utána önmagát tulajdonképpen fenntartva generálódik folyamatosan, és hát ez az, ami például egy ilyen krónikus több hónapos alvás zavarhoz tud vezetni, amivel viszont célszerű orvoshoz fordulni.
Na most, ha már hétvégét említettem, mondjuk ilyen ebéd utáni szúnyókák, ezek segítenek?
Ez tulajdonképpen megint egyén függő. Az ebéd, ez egy nagyon érdekes kérdés különben, mert van ez a bizonyos alvási apnoe szindróma, ami ugye tudjuk, hogy azzal jár együtt, hogy az alvásnak a minősége ugye az nem megfelelő, többször ilyen megébredés van tulajdonképpen az éjszaka folyamán, illetve az agyi oxigénhiány következtében, amit ugye színesít még azt, hogy ez ugye ritmuszavart is képes okozni, tehát a szív lelassul, képes átmenetileg ugye okozni, amikor ezek az epizódusok vannak. És ugye ismert, hogy ugye ehhez nagyon gyakran kapcsolódik ez a bizonyos napközbeni ilyen mikroalvásoknak a bekövetkezte, amitől ugye nagyon félünk a vezetés kapcsán, tehát a jogosítvány meghosszabbítás kapcsán. Ebben a kérdésben az ezzel foglalkozó orvosoknak állást is kell foglalni, ugye, hogy ezt lehet-e csinálni. Tehát akinél ilyen jellegű eltérés van, ott nagyon fontos, hogy ez megfelelően kezelve legyen, mert egyébként ez egy kezelhető dolog. Tehát amennyiben ez a délutáni szúnyókálás, alvás, ez ennek a jele, akkor nyilvánvalóan ez egy felhívhatja a figyelmet arra, hogy igen, ezzel foglalkozni kell, de azt gondolom, hogy nagyon gyakran fordul ez a hétvégén, hogy ez ugye megjelenik, mert hát ugye összességében azt ismerjük, hogy ugye az ilyen nagyobb családi ebédek után ugye hát nyilván a vér eloszlása ugye hát a bélterületre koncentrálódik, és ez egy ismert eltérés, ugye ez a vagotóniával együtt járhat, illetve hát együtt jár mindezen dolgokkal, amik álmosság irányában hatnak, tehát tulajdonképpen ennek van egy normális része is. Én azt gondolom, hogy ha ez rendszeres, ha rendszeresen van napközbeni álmosság, és ennek a jeleként fordul a majdnem mindennapi ebéd utáni alvás, vagy mondjuk a még ezen kívül is rendszeres álmosság, ez hívhatja fel a figyelmet arra, hogy bizony az alvás minőségével gond lehet.
Na most az ember figyeli a különböző médiumokat, na rengeteg reklám szól arról, hogyha nem alszol jól, kapjál be egy gyógyszert. Gondolom nem ez a megoldás.
Én ezzel csak egyetérteni tudok. Nyilván a gyógyszerek bizonyos helyzetekben megoldást jelenthetnek, tehát ezzel is azért egyet lehet érteni, ezeknek is különböző változataik vannak, de azt gondolom, hogyha az ember krónikusan gyógyszert szedve próbálja az alvását kezelni, és hát megoldani, ez biztos, hogy nem ez a jó megoldás, hanem nyilván fel kell az okokat tárni, amelyek a rossz alváshoz tudnak vezetni, és ugye nagyon gyakran vannak ennek a hátterében hát pszichés okok, vagy adott esetben, amit elmondtam az előbb, hogy olyan adott esetben ilyen légzéssel, meg légzés zavarral összefüggő problémák, amelyekre ma már van terápia. Tehát igenis, hogyha ilyen van, akkor ma már ennek vannak ugye specialistái, forduljunk specialistához, és azt gondolom, hogy hogy meg tudja úgy oldani ezt a problémát, hogy gyógyszermentesen tudjunk minőségi alváshoz jutni tulajdonképpen, és a minőségi alvásunk ismételten kialakuljon, vagy pedig megőrződjön.
Milyen megoldás van arra egyébként, hogy valóban ne kelljen pirulákat szedni az, hogy az ember jót aludjon, de ugyanakkor megérzi, hogy az nem normális, ahogy alszik, mert tényleg fáradékony, bealszik.
Nyilván, ez egy jó kérdés. Nyilván, ahogy az előbb mondtuk, hogy ennek többféle formája van, és többféle oka, itt az okokat kell megnézni. Tehát, hogyha olyan pszichés okok, vagy olyan stressz van a háttérben, hogy ezt a stresszt ki tudja küszöbölni az illető, akkor nyilván ez önmagában ahhoz vezet, hogy az alvása is meg tud változni. Abban az esetben, hogyha például ez az alvási apnoe-szindróm van, ugye ennek megint csak utána kell menni, hogy milyen súlyosságú, súlyosságtól függően adott esetben megfelelő, vannak olyan eszközök, amik ugye a légutakat megfelelően nyitva tartják, illetve vannak esetleg olyan műtétek, illetve vannak esetleg olyan mechanikus légzés segítő eszközök, amelyeknek a segítségével tulajdonképpen minőségi alváshoz tudnak jutni. Tehát én azt gondolom, hogy az okok feltárása minden esetben elsődleges, és igazából a megoldások azok később ehhez fognak alkalmazkodni.
Nagy kérdés a horkolás, én ebben érintett vagyok, de gondolom, hogy nem én vagyok az egyetlen az országban.
Hát nem maga az egyetlen.
Ezzel kapcsolatban. És aki horkol, az tud jól aludni? Most hülyén hangzik a kérdés.
Tulajdonképpen, amiről az előbb beszéltem, ez az úgynevezett obstruktív alvási apnoe szindróma, ez részben összefüggésben lehet a horkolással. Tehát amennyiben nagyon horkolunk, amennyiben és a horkolások közben vannak, tehát a probléma az ott jelentkezik, amikor a horkolások közben vannak, tehát olyan periódusok, amikor a páciens egyáltalán nem vesz levegőt. És igazából erről beszéltem az előbb, hogy ugye ennek a kórképnek például egyrészt az egyik legkézenfekvőbb és könnyebben észlelhető tünete maga a horkolás, maga a jelentős horkolás, illetve a horkolások közötti szünetek, amikor a páciens egyáltalán nem légzik. Ha ilyen van valakinél, és mindemellé mondjuk párosul egy olyan, ahogy elmondta, hogy ebéd utáni alvás, vagy mondjuk napközbeni elálmosodás, vagy vezetés közbeni elálmosodás, stb. Ez mondjuk elég egyértelmű tünet arra, vagy jel arra, hogy igen, keressünk fel egy alvás specialistát, és ezt nézessük meg, mert ez az, amiről beszéltem, hogy ez korrigálható.
Jó, ezt a részét értjük. Ha valaki nem foglalkozik ezzel azért hosszabb távon, akkor mit eredményezhet mindez?
Nagyon érdekes ez is, mert ugye tudjuk, hogy úgy tűnik, hogy nagyon sokféle dologgal van ez kapcsolatban. Tehát például ugye a túlsúly, a túlsúlya lehet kapcsolatban, ugye a cukorbetegséggel lehet kapcsolatban, szív- és érrendszerű megbetegedésekkel, de ugye, hát hogy most ugye tudjuk, hogy ez a vírusos időszak van, tehát például az immunrendszerünk működésére is hatással lehet. Tehát tulajdonképpen olyan sok minden dologra van hatással, hogy azt lehet mondani, hogy mindenképpen nagyon fontos, hogy arra hívjuk fel a figyelmet, hogy igen, ezzel foglalkozzunk. Foglalkozzunk ezzel, és tulajdonképpen, mivel egyre inkább arra jövünk rá nagyon gyakran, hogy a szervezetben nagyon sok mindennel összefügg, olyan módon is, amit esetleg még nem is kellőképpen tártunk fel, de az biztos, hogy ugye tulajdonképpen az előbb elmondtam három olyan dolgot, ami önmagában a hirtelen halálra rizikó, illetve bármilyen kardiovaszkuláris megbetegedésre rizikó, tehát tulajdonképpen rengeteg dologgal lehet összefüggésben, és hogyha ezt korrigálni tudjuk, akkor mindezen dolgokra végül is tudatosan csökkentjük a rizikónkat.
Tud-e olyan tanácsot adni, hogy esetleg akinek van ilyen nehézsége, és nem mondjuk nem olyan súlyos, de ugye azt szokták mondani, hogy az ember ne vacsorázom be nagyon, mert akkor valóban így ezt mindenki meg, ráadásul én akkor hülyeségeket is szoktam álmodni, vagy legalábbis úgy emlékszem, hogy hülyeségeket álmodok, de például, hogy mondjuk ne kajáljon az emberben nagyon, vagy a mozgás, az alvás előtti sport, az segíthet, hogy ilyet kérdezzük?
Ez egy nagyon jó kérdés, és itt megint azt mondanám, hogy mivel különbözőek vagyunk, nagyon különbözőképpen reagálunk. Két olyan dolgot említett, ami nagyon fontos lehet. Igen, tehát ugye van, akinél a lefekvés előtti valamilyen könnyű mozgás, futás, séta, stb. Ez igenis az alvás minőségét javítani tudja jelentősen. Én azt gondolom, hogy ezt mindenki magának kell, hogy kipróbálja, de ez egy olyan lehetőség, ami igen van. És ugye a másik, amit említett, az étkezés. Tehát az étkezés megint, ez megint olyan, hogy az emberbe kialakul. Van, aki ugye az étkezés után jobban tud aludni. Általában azt lehet, hogy az elalvás előtt lehetőleg 2 órával már nem nagyon együnk ilyen nagyot, és ne is nagyon igyunk ilyen nagyot, mert ugye ezek nem minőségi alvást fognak eredményezni, sőt egyáltalán hát ugye vacsorára, ugye a régi mondás is azt mondja, hogy vacsorára ugye úgy kéne ennünk, mint egy koldus, tehát hogy minél kevesebbet, mert ezek mind hatással lehetnek és negatív hatással, tehát hogy lehetőleg ne együnk sokat vacsorára, lehetőleg azt is megfelelő idővel előtte, és hát hogyha ezt így meg tudjuk valósítani, akkor jó eséllyel megint csak hozzájárultunk, vagy tettünk valamit azért, hogy minőségi alvásunk tudjon kialakulni.
Az alkohol segít valami? valakinek, hogy jobban aludjon?
Tudjuk, hogy az elalvásban segíthet, hát ezt ugye látjuk nagyon gyakran ilyen partik kapcsán, hogy nagyon most... ismerjük szerintem a saját életünkből is.
Jó, de most nem arra gondoltam, amikor varacskosra iszunk magunkat, de mondjuk csak egy pohár bor esetleg.
Ez ebben megint egyéni különbség vannak. Én az egy pohár bor, vacsorához az egy pohár bornak az elfogyasztását sosem tartottam rossz gondolatnak. Ennek ellenére ugye van, akinél, hát általában azt lehet, hogy az egy pohár bor az talán senkinél nem okoz különösebben nagy problémát. Az alkohol, ahogy mondtam egyébként, az elalvás segítheti, az átalvást, tehát a tartós alvásban lehet probléma, mert ugye gyakran előfordult az, hogy az ember korábban fölébred, ez nem az egy pohár bortól fordul természetesen elő, hanem többtől. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy aki ebben szerintem lehet megint csak arra hivatkozni, hogy olyannak különbségek tudnak lenni, hogy aki úgy érzi és ismerje saját magából, hogy jobban esik, jobban elalszik, és utána át tud aludni, az igenis nem baj, hogyha egy pohár volt megiszik vacsora kapcsán. Aki úgy érzi, hogy neki ez sok, vagy nem jó, vagy nem kell, vagy enélkül is tud aludni, annak nyilván nem feltétlen van erre szüksége.
Mennyiben vagyunk emberek különbözőek a földrajzi értelemben ebben a kérdésben? Mert ugye most beszélünk arról, hogy ne vacsorázzunk nagyon. A déli népek Spanyolországban simán nekiállnak este 10-kor kajálni, utána még egy kis beszélgetés is fekszenek. Skandináviában nem jártam, ott nem tudom, hogy mi a módi, de hát ott meg sok a sötét, gondolom azért ott meg szívesen tudnak durmolni, főleg amikor még napot se látnak hónapokig. Ebben van különbség?
Persze, hogy van, de hát azt ne felejtsük el, hogy a hivatkozott a déli népek, a déli népek ugye azok tény, hogy később vacsoráznak, mint ugye mi, de hát jóval később is fekszenek le, tehát ott ugye a lefekvés ideje is jelentősen eltolódik, vagy hát ott gyakran bőven éjfél utánra eltolódik, és hát gyakran, de nem is az, hogy később kelnek, mert mondjuk még ha ugyanakkor kelnek is föl, de ugye tudjuk, hogy van ez a déli siesta kérdéskör, ami ugye azért az alvás bizonyos értelemben, ahogy mondtam önnek, hogy szakaszokra bontja, és hát ugye ne felejtsük azt, például, hogy hagyjam nincsen ezt is, hogy ugye az ilyen a vitorlás versenyzők is például ugye háromszor alszanak 2 órát, tehát ők 2 órákra igyekszenek bontani ugye ezt a kemény. Tehát, hogy ezt meg lehet bontani, tehát ez nem ördögtől való, hogy az ember bizonyos élethelyzetben így bizonyos eltérések lehetnek. Összességében azt lehet mondani, hogyha egy ilyen általános helyzetről beszélünk is, hát a földrajzi helyhez valamelyest ragaszkodunk, arról beszélünk leginkább, és természetesen ebben részben attól, hogy a fénymennyisége mennyi, részben attól, hogy az adott társadalomban mi az átlagos berendezkedés, nyilván lehet eltérés, de ezt általában valamilyen módon, tehát az összalvás mennyiséget, hogyha nézzük, akkor az összalvás mennyiség az nagyjából annyi, amit az előbb említettünk, tehát ilyen 6-7 óra, inkább a 7 közelében.
Férfiaknak között van különbség ebben? Nekem több nő ismerősöm van, akinek nehezebb az alvás, mint a fiúknak.
Ezzel megint azt lehet talán mondani, hogy hát ha megnézzük, hogy például fiatalkorban, fiatal felnőttkorban ez hogy néz ki, akkor gyakran látjuk azt, hogy például a hölgyek, azok a fiatal hölgyek, tehát többet alszanak, mint ugye az életkorban hozzájuk passzoló férfiak. Idősebb korban pedig ez is érdekes, hogy nagyjából azt gondolom, hogy akkor ilyen kiegyenlítődik ez az eltérés. A kifejezetten idős korban pedig ugye azt látjuk, hogy mind a két korosztályban az alvás igény ugye csökken. Talán nem tudok olyan vizsgálatot mondani, ami jelentős különbséget mutatna ki a két nem alvás igénye között. Nyilván ez attól függ, hogy kipanaszkodik többet, és ugye ezáltal tűnhet úgy, hogy talán hát esetleg a hölgyeknél ugye ott nagyobb problémát jelent ez. Amennyire tudom, a vizsgálatok szintjén nagyon nagy jelentős különbséget nem sikerült ilyenben kimutatni.
Nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percben dr. Gellér László professzort, a Magyar Kardiológiai Társaság Tudományos Bizottságának elnökét, a Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika részlegvezetőjét hallották itt az Egészségkódban.
Egészségkód. Figyeljünk a jelekre!
Ennyi volt már az Egészségkód. Én megköszönöm figyelmüket. Legközelebb egy hét múlva találkozunk itt a 94.2-n. Szűcs Pétert hallották. Minden jót. Vigyázzanak magukra.
Egészségkód című magazinunkat hallották. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.